Tarlós István főpolgármester az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Érdekes vitában vannak az általános ombudsmannal. Ő azt mondja, hogy nem lehet azzal a módszerrel megoldani a hajléktalan kérdést, amivel szerinte ön szeretné. Az Alkotmánybíróság döntött ebben a kérdésben, van új megoldási módja?
Nézze, amikor elindultam ide, akkor, átgondoltam, hogy tulajdonképpen mit is kell nekem erről a kérdésről mondanom, és megint elhatároztam, hogy őszintén beszélek a hallgatókkal is. A probléma nekem messziről kezdődik. Nem akarok túl hosszú lenni, de mégis egy elég fontos, és a társadalmat bizonyos mértékben megosztó kérdésről van szó, bár a túlnyomó többség a felméréseink szerint támogatja a mi elképzeléseinket, de azért gondolja meg, akik most a leghangosabban kiabálnak és kritizálnak, azoknak volt a 20 évük, hogy megoldják Budapest ezt a hajléktalan problémát. Elnézést kérek, hogy erre is utalok, de az ombudsman is 2007 óta ombudsman, nem 2010 vége óta. Volt lehetősége rá korábban is, hogy kihúzza a kardot a hazavédelmébe. Szakmai konzultációt akkor is kezdeményezhetett volna, amikor az utolsó Demszky-Horváth Csaba időszakban egy ciklus alatt 131 ember ült ki a budapesti közterületeken. Nem tette. A mi megoldásaink következtében tavaly télen közterületen, hangsúlyozom közterületen, Budapesten összesen egy ember ült ki. Most akkor tegyen fel a kérdést, hogy az jó volt, amikor 131-en hűltek ki, az meg rossz, mikor egy? Ez az egyik. A másik, van egy másik eredője is ennek a problémának, és ez megint egy veszélyes és csúnya dolog, amiről a kommunikáció jelenleg súlyosan hallgat. Ugye voltak olyan kedvesek Horváth Csabáig bezárni a Lipótmezőt, a pszichiátriai intézetet. Hogy ott pontosan az államnak, meg az önkormányzatnak mennyi szerepe volt egymáshoz képest, ezt én persze nem tudom megmondani. A dolog vége az lett, hogy az OPNIT bezárták a Lipótmezőn. Ott több száz szerencsétlen kezelésre, ellátásra, gondozásra szoruló ember az utcára került. Ezeknek egy általam nem pontosan meghatározott része, de a Máltának van, Máltai Szeretetszolgálatnak van erről felmérése, egyszerűen közveszélyes. Tehát van köztük olyan, aki hajléktalanként tengődik valahol, és olyan mélységben vagy mértékben közveszélyes, hogy kiszámíthatatlanul járókelőkre úszítja a kutyáját. Pillanatnyilag ezt az akarva akaratlanul, és itt az akaratlanra tenném a hangsúlyt, mert nyilván nem ez volt a cél, de pillanatnyilag ez az ombudsmani kezdeményezésre történt alkotmánybírósági döntés, és én most mellőzöm, hogy teoretikusan meg könyvek szerint ez mennyire jogszerű, vagy mennyire nem, de ezt az állapotot legalizálta, ami egyszerűen egy életszerűtlen képtelenség.
De mit kíván tenni? Mit kívánnak tenni? De nyilván az Alkotmánybíróságot nem lehet kikerülni, az ombudsmannak nincs lehetősége közvetíteni.
Ha most én riporter lennék, persze nem vagyok az, akkor mondjuk megkérdezném az ombudsmant, hogy mégis a mindennapi élet alapján mi az elképzelése arról, hogy az ő álláspontja és döntési kezdeményezése hova fog vezetni?
Mert az ombudsman válaszolt erre a kérdésre.
Szerintem ez az ő nem válaszolt, pontosabban a válasz a rossz.
Azt mondta, hogy felajánlja a közreműködését, de kedves, egyéb közvetítő erre, tevékenységet ő nem végezhető, törvények szabályozzák, hogy mit tehet és mit nem.
Hát nem, mert ezzel nem akarok vitatkozni, mert nem vagyok jogász, de érzésem szerint az ombudsmannak nem az a dolga, hogy jogalkotási tevékenységet bíráljon, hanem valami egész más. Ez érdemes volna, hogyha konkrétan megnézni, de én nem az ombudsmant akarom kritizálni, vagy értelmetlenül támadni és elrontani a kapcsolatot, sőt, meghívtam az ombudsmant, és remélem a jövő héten találkozni is fogunk. Inkább engedje meg, hogy még két dolgot elmondjak. Az egyik az, hogy mi 2 év óta kettős problémaként kezeljük a hajléktalan kérdést. Az egyik valóban egy rendészeti vetület, aminek az a lényege, hogy vannak a városnak funkcionális pontjai, amiket eredeti rendeltetésének megfelelően szeretne a közel 2 millió budapesti használni. És akkor itt hadd jegyezzem meg, hogy az én megítélésem szerint is a város mindenkié, egyebek mellett az 1.800.000 konszolidált budapesti is, nem csak a kis számú hajléktalané. Ne felejtsék el, hogy ennek az 1.800.000 embernek is vannak alapvető jogai. Mondjuk szeretnének úgy lemenni egy metroállomásra, hogy közben ne kelljen emberi ürülékekbe lépni, eltűrni azoknak a hajléktalanoknak a lögdösődését, akik minden áron az újságaikat akarják nekik eladni, és közben mocskos paplanokon távolugró gyakorlatokat végezni.
Hát az, hogy ez zavaró, azt az ombudsman is elismeri, tehát eddig nincs vita önök
között. Nem, bocsánatot kérek, hát mi az, hogy lehet, hogy ez zavaró, és eddig az ombudsman is elismeri. Az ombudsmannak lehet, hogy annyi a dolga, hogy ezt elismerje nekünk, meg az a dolgunk, hogy a 1.800.000 budapesti életkörülményét biztosítjuk, mert ez meg az önkormányzati törvényben van foglalva, ráadásul egy teljesen természetes követelmény, és én azt látom, hogy még az ultraliberális Hollandiában is ezt a dolgot sokkal racionálisabban kezelik, de itt a másik kérdés a szociális vetület. És azért elnézést kérek, én az előbb mondtam két számot, a 131-et, illetve az 1-et. Azt hiszem sok minden elárul, hogy a Remszki-Horváth időszakban 131 ember pusztult el közterületen az utolsó ciklusban, ami telünkön tavaly meg összesen egy. Tudja miért? Azért, mert mi ellátóhálózatot bővítünk, egészségügyi központokat is alakítunk ki, nem csak élelmet, orvosi ellátást biztosítunk, hanem a biztonságukról is gondoskodunk a hajléktalanoknak, ami nagyon nagy különbség az addigiakhoz képest, sőt, a közszolgáltató cégeink állandó munkalehetőséget adnak nekik, jelen pillanatban is kb. 500 hajléktalant foglalkoztatnak a fővárosi önkormányzat közszolgáltató cégei.
Tehát az a helyzet, nem is vitatja senki.
Dehogy is nem. Látszik. Hát hogy ne vitatná? Hát éppen most érkezek el a lényeghez, amikor is azt kifogásolom, és én a ombudsman nyilatkozataiban csak egyetlen egy kivetődni valót találok, ez viszont alapvetően meghatározza a dolog minősítését. Ugye azt nyilatkozta az ombudsman, amit eddig ön is elismételt, hogy igen, ő elismeri ezt is, meg azt is, meg amazt is, de mondja, nem lehet ilyen villámcsapásszerű intézkedésekkel ezt a kérdést megoldani, hanem a fővárosnak, a szakmának és a szociális civil szervezeteknek kell összefogni, és együttes gondolkodás alapján kialakítani a megoldást.
Én
nagyon sajnálom, hogy az ombudsman nem tudja, hogy évek óta ez történik. Hát mi pont azt tettük, amit ő hiányol. Az úgynevezett tarlós programban már 2008-ban meghirdettük, hogy mi fő vonalaiban hogy kívánjuk ezt a kérdést kezelni, aztán 2010 végén, 2011 elején a belügyminisztériummal, a máltai szeretetszolgálattal, amelyik a leghozzáértőbb és legrutinusabb civil szervezet, továbbá az általam otthagyott liberális szakemberrel, a saját szociális intézményünkkel alakítottuk ki, és kezdtük el működtetni ezt az úgynevezett fűtött utca programot, aminek keretein belül a szakmai munkát mi a máltai szeretetszolgálatra bíztuk, kialakítottuk, bővítettük ezt a ellátóhálózatot, ahogy elmondtam, a biztonságról gondoskodtunk, ahogy elmondtam, munkáról gondoskodtunk, hát a hajléktalan mikor jár jól, ha gondoskodnak róla, nem igaz?
Ezzel az intézkedéssel... Nem akarom önbe fogtani a szót, de ez világos.
Akkor mi nem világos? Miért kellett ezt a programot leállítani?
Most hogyan tovább? Az Alkotmánybíróság döntése után csökkent a rendőri fellépés lehetősége, nem lehet egyik területről a másikra szorítani. Mihez fognak most?
Hát kérem, ezt a kérdést persze fel lehet tenni, és én rögtön megpróbálok válaszolni rá, azzal kezdve a választ, hogy beszűkültek a kereteink. Tehát érdemes volna azért máshol is feltenni egy ilyen kérdést, mert én úgy gondolom, hogy a budapesték túlnyomó többsége erre nagyon kíváncsi lenne, hogy egyrészt miért kellett az OPNIT bezárni. Másrészt miért kellett most ezt a nagyon látványosnak tűnő, ugye az anarchisták szívét melengető döntést meghozni, hogy bárki, bárhol életvitelszerűen lakhat. Elnézést kérek, ha ez a válasz egy kicsit, vagy ez a felvetés egy kicsit hát túlzónak tűnik, de ezen az alapon akkor fölállíthatunk egy sátrat az ombudsman lakása előtt is a járdán, és oda is költöztethetek hajléktalanokat, mert ugye az is közterület, és ennek az állásfoglásnak az alapján bárkinek joga van bárhol a közterületen életvitelszerűen lakni.
Vegyük ezt javaslatnak?
Természetesen nem fogom megtenni. Csak azért mondtam ezt a példát, hogy érzékeltessem, hogy hova vezet.
De most hogyan
az ombudsman úr, meg az intézkedésnek örvendő anarchisták valószínűleg nem járnak naponta metrón, és nem kénytelenek emberi ürülékbe lépkedni. Nem beszélve arról, hogy ez a budapesti, sőt, hát az egész országra érvényes, ez csak persze nem olyan látványosan, és nem olyan mértőben, mint Budapesten, idegenforgalomnak és turizmusnak is ad egy óriási pofon, tehát menjen el a Ferenciek terére, vagy a Nyugati térre, a külföldiek ott kimerett szemmel fényképezik, hogy mi folyik. Hogy emberi ürülék van a metró aluljárókba, és lögdösik az embereket magukról megfeledkezett, szerencsétlen sorsra jutott hajléktalanok. Azt gondolja, hogy nekik jó ez az intézkedés. Nyilván van egy olyan szűk réteg, amelyik most Dafke, hogy is mondjam, haragból, indulatból némi elégtételt érez, és csak azért is lemegy az aluljárókba, de ez nem jó nekik.
De mi
ez megint az, ellenőrizhetetlen, hogy mi történik velük, sokkal nehezebb gondoskodni róluk. Ennek az intézkedésnek semmi értelme nem volt. Lehet, hogy az Európában divatos, teoretikus jog papírízű minősítései alapján meg lehet tapsolni, és be lehet jegyezni egy jó pontot, de az életszerűség oldaláról nézve ez egy borzasztó döntés volt, mind a hajléktalanokra, mind a város egészére nézve.
Mit fog tenni a főváros?
Folytatjuk ezt a Fűtött utca programot. Én nagyon remélem, hogy ahogy a kerületi polgármesterekkel egységben a parlamenthez fordultunk, hogy akkor a parlament jogalkotással valahogy gondoskodjon a hajléktalan ellátás önkormányzati feladatainak az elláthatóságáról, mert pillanatnyilag az nem biztosított, de szeretném az egész kérdést békésebb vizekre juttatni, és én a jövő héten igyekszem az ombudsmannal találkozni. Afelől nincs kétségem, hogy rosszat ő se akart, ő bennül egy íróasztal mögött, egy jogtudós, aki nyilván valamilyen szempontok alapján megvan róla győződve, hogy egy jó döntést hozott, én pedig egy gyakorlati ember vagyok, és ennek a fővárosnak a vezetése a feladatom, és pontosan látom azt, hogy ez a esetleg jó szándékú döntés a mindennapi életben milyen negatív következményekkel járt, és azt remélem, hogy ketten együtt ki tudunk alakítani egy olyan modus vivendit, aminek következtében formál jogilag is azt tudja mondani az ombudsman, és közvetíteni azokra a helyekre, ahol ezt tőle megkérdezik, hogy hát a dolog rendben van, én pedig működtetni tudom a várost és a hajléktalan ellátást.
Úgy kell értenem, hogy abban a rendszerben, amit majd kidolgoznak, az ombudsman előzetes véleménye már benne lesz, hogyha bárki alkotmánybíróságra megy megint, akkor az ott megállja a helyét?
Ez egy veszélyes kérdés, amit feltett, mert ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy mi nem kértük ki az ombudsman előzetes véleményét. Egyrészt ez nem a dolgunk, másrészt még egyszer szeretném ismételni. Itt két éve a dolog úgy folyik, ahogy az ombudsman most azt mondja, hogy kellene folynia. A gyakorlatban az történik, amit ő hiányol. Két éve az történik, csak valamilyen okból neki erről nem volt tudomása. Tehát én azt gondolom, hogy nem nekünk kellett volna előzetesen véleményt kérni az ombudsmantól, hanem az ombudsmannak kellett volna előzetesen tájékozódni nálam, a Máltánál, a belügyminisztériumban, hogy valójában mi történik, és utána meghozni ezt az állásfoglalást.
De ez az alkotmánybíróság is döntött, akkor az alkotmánybíróság hát tájékozatlan?
Az alkotmánybíróság nem az életszerűség, hanem a száraz, formális, tankönyvízű jog, és mindenek előtt az ombudsman kezdeményezése alapján döntött. Nem hinném, hogy egyetlen igen szavazó alkotmánybíró is lejárt a Ferenciek teri aluljáróba, vagy kinyárt a Nyugati pályaudvaron, vagy esetleg felkutatott hajléktalanokat, netántán találkozott a hajléktalannal, akit az opniból eresztettek szélnek, és ráúszította volna kutyáját. Hát elnézést kérek, az én dolgom nem csak a hajléktalanokat ellátni, De itt most valójában az történt, ismétlem nyilván nem szándékosan, hogy az ombudsman és az alkotmánybíróság arra hivatkozva, hogy jogokat véd, egy törpe kisebbség nagyon vitatható jogait helyezte szembe egy túlnyomó többség alapvető és indokolt jogaival. Valójában ez történt, bárhogy is néz ki a dolog papíron.
Tovább mehetünk, főpolgármester úr. A budapesti cégekben lévő külföldi tulajdonrészek ügyében a vízművek után korábban mondta, hogy további lépések lesznek. Voltak?
Hát a vízművek a legalapvetőbb stratégiai cég, tehát bárhogy is erőlködik bárki a egyes sajtóorgánumban, ezt György István kollégámhoz hasonlóan én is a ciklus egyik legnagyobb sikerének tartom. Úgy tudom, hogy a miniszterelnök úrnak és a kormánynak is ez a véleménye. Valóban a stratégiai cégek visszaszerzését folytatni érdemes. Úgy tűnik, hogy a fővárosi csatornázási művek visszavásárlása az jelen pillanatban megint csak a korábban megkötött szerződés alapján borzasztó pénzbe kerülne. Sikerült ott is olyan privatizációs szerződést kötni, hogy a 15 és 20 milliárd körüli bevétel ellenében, amit a város akkor realizálni tudott, most a csatornázási művek visszavásárlása körülbelül 70 milliárdba kerülne, hát már ebből is megállapítható, hogy jó volt ez a szerződés, vagy nem. Pillanatnyilag, tehát ez erre jelenleg a város ebben a ciklusban nem képes. Én nem tettem le róla, hogy esetleg visszaszerezzük a csatornási műveket is, de a főváros anyagi helyzete és a közösségi közlekedés ma még meglevő súlyos finanszírozási problémái jelenleg a város költségvetési hiánya körülbelül forintra megegyezik a közösségi közlekedés finanszírozási hiányával, tehát a csatornási műveket életszerűen ebben a ciklusban nem tudjuk visszavásárolni. Jelenleg vizsgáljuk a gázműveket, ebből még nem tudok végleges véleményt mondani. Visszaszereztük ugye az egyik szennyvízfeldolgozó céget, visszaszereztük a vízműveket, hátra van a csatornási művek és a gázművek. A gázművekről nem sokára tudok önnek információt adni, a csatornási műveket pedig ebben a ciklusban nem tudjuk visszaszerezni, de a későbbiekben, mondjuk a következő ciklusban úgy gondolom, hogy egy reálisan kitűzhető cél.
Gázműveket érdemes visszaszerezni? Rezsiár csökkentés korszakában? Lehet, hogy még egy lesz.
Hát ezért voltam kénten azt mondani, hogy vizsgáljuk a dolgot. Hamarosan tudok önnek információt adni a gázművekről.
A főváros adósságállományának átvállalása, ami, ha jól emlékszem, legutóbbi álláspont szerint 40%-os mértékű, ez soknak tűnik, de mit segít, amikor csak a BKV-i 70 milliárd adósság, az még nincs is beleszámolva?
Hát először is a kettő között nincs összefüggés, tehát itt szeretnék valamit világossá tenni, mert általános kommunikációs zűrzavar van. Bár szeretném mindenek előtt előre bocsátani, hogy remélem ezt a 40%-ot, ezt 45%-re fel tudjuk tornászni, mert lehetőség van a helyzet egyeni mérlegelése következtében a kormány emelhet elvileg a 40%-on, én remélem, hogy ezt megteszi. Eddig nagyon jó indulatú volt ebben a vonatkozásban a kormány a fővárossal szemben, de amit szeretnék mondani, és amire azt mondtam, hogy egy félreértést el kell oszlatni, senki nem képzelheti azt, hogy például a közösségi közlekedés finanszírozása ettől megoldódik. Most függetlenül attól, hogy 40 vagy 45%-ot vállal áll az állam, ez valóban egy nagy segítség, de másként jelenik meg. Ami készpénzben megjelenik, az csak néhány milliárd forint, amit az éves kamatterhek csökkenése és az abból eredő megtakarítás jelent. Ami a tőketartozást illeti, az nem fordítható le készpénzre. Ott az adósságnak egykora százalékát a kormány átvállalja, és a törlesztési kötelezettség attól kezdve a kormányt terheli. Ez készpénzre nem fordítható le, ennek ott van jelentősége, hogy csökken a város hitelállománya, az úgynevezett kovenánsok, vagyis hitelfeltételek javulnak, és a városnak a hitelfelvevő képessége nagy mértékben megjavul ettől. Tehát így, ilyen szempontból ez nagyon sokat jelent, továbbá valamikor, majd amikor ezek a hitelek lejárnak, előbb megszabadul a város a terhektől, de ebből a közösségi közlekedés büdzséjébe egyetlen egy fillérrel nem nőnek meg a források. Tehát nem tudom, hogy
ez világos.
Mennyire világos, ez amit elmondtam.
Ebből adódik a kérdés.
Nem szabad azt hinni, hogy most ez a 40%-os átvállalás, ez szépen majd oda kerül a BKV-hoz, és megoldódik a finanszírozási probléma. Nem. Itt semmi cash nem kerül a BKV-hoz, a városnak a hitelfeltételei javulnak.
De a hitelfelvevő képesség javulásával a város hitelfelvevő képességének kedve is megjön?
Hát a kedve nem. Az esetleg ilyen irányú kényszereinek a kielégíthetősége valósul meg. Tehát ha valamilyen hitelfelvételre kényszerül a város, és megkapja hozzá a kormányzati engedélyt, mert már az is kell hozzá, akkor a bankok feltételei fellazulnak. Tehát erre mondtam azt, hogy vannak ezek a bizonyos kovenánsok, feltételek, amik nagyon szigorúak, itt vannak aktív és passzív kovenánsok, és mivel az adósságállomány kisebb, ezért ezek a hitelfeltételek javul, könnyebben kap a város hitelt, és egyáltalán kap hitelt, ha szüksége van rá.
Hogy látja a főpolgármester úr, ugyanolyan simán zökkenőmentesen mennek a fővárosi egészségügyi és oktatási intézmények átadás-átvételi folyamatai, ahogyan azt a szakállamtitkárok látják?
Hát nézze, hadd mondjam erre azt, hogy ugyanolyan simán mennek Budapesten, mint az ország többi pontján.
Ezek szerint nem túlzottan elégedett az átadás átvételi folyamatokkal. Van-e beleszólása bármibe még?
Hát az a helyzet, hogy az én fő bajom más. És azért nyilván megy itt a politikai hangulatkeltés is, ne felejts el. Tehát az ellenzéknek dolga, feladata és törekvése, hogy minél negatívabb képet fessen. Itt az igazság az biztosan a pozitív propaganda és a negatív támadások között lehet valahol félúton. Mivel én nagyon nem akarodik beleszólni, mint városvezető, az én problémám inkább azzal van, hogy fájlalom a gimnáziumaink elvesztését. Tehát egy nagyvárosnak, egy fővárosnak mindig voltak rangos gimnáziumai. A gimnáziumok oktatják a diákokat a legfogékonyabb korban. Ott a szellemiség alakításával nagyon sokat lehet a jövő városi mentalitásán javítani vagy rontani. Patinás gimnáziumok azok mindig egy város jó hírét növelték. Annak az oktatási formának, annak nagyon nagy hagyományai vannak, nagyon komoly eredményeket el lehet érni, és ezért a gimnáziumaink elvesztését én szubjektíve nagyon fájlalom. Ez nem olyasfajta érzés, ami itt a gimnázium igazgató kinevezéséhez kapcsolódó presztízsen alapulna, hanem sokkal inkább az, amit említettem, a szellemiség alakítással. Én nem akarok abba a vitába részt venni, hogy most az ellenzék mekkora erővel veri a dobokat, a kormányunk milyen intenzitással és sikerrel védi az átadással kapcsolatos nehézségeket, vagy azoknak a megoldási kísérleteit. Ebben én nem szívesen nyilvánítanék véleményt, ami nekem leginkább lejön az oktatás átalakítás következmények közül az, amiről beszéltem. Hát van egy dolog, ami persze nekünk nem kedvező, hogy bizonyos feladatok, így például a dologi kiadások biztosítása az önkormányzatoknál maradt. Erre nem bántam volna, ha itt marad valami normatíva is, de önmagában ez megoldhatatlan feladatot nem jelent az önkormányzatok számára.
Főpolgármester úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.